Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében, magasztalunk téged, Urunk, hogy megtartunk vagy, s hogy végig vezettél bennünket ezen a mai napon is, óráról órára. Köszönjük, Urunk, hogy erőnk voltál és örömünk, s hogy megváltó szereteted hordozott bennünket. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy az estének erre az órájára eljutva ne hagyj bennünket igen nélkül, hanem terítsd meg a lélek asztalát, hogy bőségesen tudjunk táplálkozni a lelki eledellel. Szükségünk van, Urunk, amikor egy nap eltelik, hogy visszanézzünk a megtett útra, és rá tudjunk tekinteni, mint aki az erőtlenek erősítője vagy, mint aki a bánatos szíveknek vigasztalója vagy, mint aki a beteg testnek és léleknek egyedüli gyógyítója vagy. Úr Jézus Krisztus, hozzád jövünk, és hívunk téged, hogy légy gyógyítónk, vigaszunk és erősítünk hitben. Így kérünk, mennyei édesatyánk, nyisd meg most is az egeknek egeit, a te országodat, lelki módon, hogy beáradhasson a mi lelki életünkbe a te világodnak ereje, igéje, üzenete. Jöve, Szentlélek, Úristen, és töltsd be a mi szíveinket, és erősíts bennünket, Urunk, mert szükségünk van megelevenítő jelenlétedre. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, s engedd meg, hogy a te igéd élő és ható lehessen ezen az estén is. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, és légy közöttünk. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a zsidókhoz írt levélnek negyedik részében, a 14-től a 16-ig terjedő versekben, s Jakab apostol levelének 5. részében, a 13-tól a 18-ig terjedő versekben. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. S a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, s amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön, 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Kedves testvérek, nagyon sok ember hordozza magában azt a fájdalmat, hogy nincs kihez szólni. Nincs, akivel megossza azt a létterhet, azt a fájdalmat, amelyet a lelkében hordoz. Nem kell ehhez feltétlenül magányosnak lenni és egyedül élni, Vannak olyan terhek, amelyeket sokszor az ember úgy gondolja, hogy jobb, ha nem osztom meg azokkal, akik annyira közel vannak hozzám, mert nem akarom terhelni őket ezzel. Nem akarom fárasztani a lelküket, és aztán hordozzuk ott legbelül, és emészt bennünket a lelki teher. Amikor Jakab apostol a gyülekezethez írt levelet, azzal zárja, hogy kérdéseket tesz fel a gyülekezet tagjainak a levelében, szinte feloldja a magába zárkózó lélek bánatát, mert Isten és az Isten embere kérdez, mégpedig minket kérdez személyesen, az életünkig kell, hogy eljusson a kérdés, szenved-e valaki közöttetek, beteg-e? Hát kedves testvérek, a rossz dolgokra általában senki nem kíváncsi. Nagyon olyanná vált ez a világ, hogy annyi negatívum vesz bennünket körül, hogy sokszor az ember sóhajt egy nagyot, mikor formálisan az emberek megkérdezik egymástól, hogy hogy vagy, mert úgy gondoljuk, hogy ha belekezdenénk, akkor lehet, hogy nem lenne vége a felsorolásnak. Nem azért, mert hogy negatív emberek vagyunk, nem azért, mert hogy annyira kritikusak vagyunk, de egy olyan világban, amely telve van a bűnnek meg annyi fájdalmával, jelével, ott a hitben járó embernek igenis, hogy vannak szenvedései, és vannak fájdalmai. A görög szövegben az a szó, hogy szenved-e valaki közöttetek, a szenvedés szava nem a hit miatti üldöztetésből fakadó szenvedésre utal, hanem egy olyan szenvedés, amely a próbatétel következménye, amely kihat a testre, a test szenvedésére, és ugyanakkor az ebből fakadó lelki teherre. Test, lélek együtt szenved. Nagyon sokszor megéljük ezt. Nem is tudjuk, melyik lenne a jobb, csak a lelki, és a testünk nyugalomba lenne, de ilyen nincs. Együtt szenved mind a kettő. Szenved-e valaki közöttetek? Hát, hogy mi a legnagyobb szenvedés? Nem véletlenül mondja Jakab apostol egyből utána, hogy beteg-e valaki közöttetek, mert a legnagyobb földi nyomorúság az a betegség. És sajnos nincs olyan emberi élet, amely valamilyen dimenziójában a betegséget ne kéne, hogy megízlelje, hogy megkóstolja. Mennyire nagy fájdalom, amikor egy pici babát, egy újszülöttet kell betegen látni, vagy amikor gyermekeink, unokáink megbetegszenek, akkor magas láztól szenvednek, de legalább ott a reménység, hogy tudjuk, hogy beveszi az antibiotikumot, tudjuk, hogy a kúra végére, ha Jóisten is megengedi, akkor meg fog gyógyulni. De amikor úgy kell magunkra nézni, vagy másokra, hogy menthetetlen, olyan módon beteg, hogy nem lehet rajta segíteni, akkor az a betegség, kedves testvérek, a legnagyobb fájdalom. Nem csak a testnek, aminek el kell hordoznia megemésztődését, hanem a léleknek is, amely ebben a testben lakozik. Nincs ennél talán nagyobb nyomorúság, a szenvedés és a fájdalom. De hát milyen az ember? Egy orosz közmondás szerint idegen arc mögött egy fog sem fáj. Vagyis a másik ember fájdalma nem igazán fogja érdekelni a másikat, hogy neki fáj valami, hogy fáj a lelke. Érzéketlenné vált mára a világ, és igazából nem nagyon tudja az embereket meghatni már szinte semmi. Elérzéketlenedik az ember szíve. De Isten finom érzékelői kutatják, keresik a szenvedőt, kutatja és keresi a beteget, és azt mondja Jakab apostol, hogy az imádkozzék. Imádkozzék, aki szenved és aki beteg, aki testben és lélekben mérhetetlen fájdalmakat hordoz el, imádkozzék. Az imádságnak a szava görögben a proszeük hé, nem egy egyszeri sóhajtást jelent, nem egy egyszer elmondott rövid imát, hanem itt az ima kimondottan egy hosszú távon tartó könyörgést jelent, amelyben az ember benne van nap mint nap. Kitartó, odahajló, Istenhez szóló könyörgés. Azt is mondhatnám, hogy állandó kapcsolatban létel, az élő Istennel állandó beszélgetés. A mai világ nagyon sokszor már csak olyan beszélgetés folyamot tud elképzelni, ami az interneten keresztül történik meg. Skype, csetelés, rendkívül sokféle fajtája létezik már az arctalan és érzéketlen elszemélytelenedett beszélgetésnek. Milyen jó dolog, amikor Istenre feltekinthet a mi lelkünk, és lehet, hogy őt sem látjuk szemeinkkel, de a Zsoltárok könyve telve van Istennek buzdító szavaival, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Nem egy személytelen Istenről van szó, hogyha vele beszélgetek, hanem egy élő, engem megváltani akaró, szerető Istenről, akit igenis érdekel az, hogy mi történik a szívemben, mi történik az életemben, neki igenis fontos, hogy szenvedek-e, és igenis fontos, hogy betegség van-e a testemben, a lelkemben, vagy a gondolataimban. A mai világban, kedves testvérek, talán a legnagyobb probléma a gondolatnak a megbetegedése. Milyen érdekes, hogy mégsem megyünk vele orvoshoz, mert nincs betegség tudatunk. Pedig az ige azt mondja, hogy a mi gondolataink nem az Isten gondolatai. Márpedig az egészséges gondolatmenet az a szeretetnek a gondolatmenete, a valóságnak a gondolatmenete, ami az Istené. És amikor a miénk eltér ettől, az már magában hordozza a betegség csíráját, mert abban ott van a bűn, abban ott van a fájdalom, abban ott van a betegség. Kedves testvérek, Pál apostol is annak idején úgy fogalmazta, hogy tövis adatott a testembe. Nincs olyan ember, akinek a testébe vagy a lelkébe ne lenne valamilyen fájdalom. Isten nyugosztalja egyik régebbi presbiter társunkat, mi kistokai presbiterre gondolok. Elmentünk látogatni, műtött beteghez mentünk, és milyen a beteg? Hát feltárja a sebét. Már amennyire lehet a kötözések mentén, és megmutatta, hogy min esett át. A beteg szív örül annak, ha megoszthatja, megmutathatja azt, hogy mekkora az ő próbatétele. És a mi drága áldott presbiterünk, és elkezdte mutatni a lábain, a karjain, igen sok műtéten esett át, hogy mennyi seb, mennyi heg van rajta. És kedves testvérek, és a szívünkön ott legbelül mennyi van? Mennyi szó tud vágni, döfni, szúrni? Hányszor vagyunk úgy, hogy belehalunk egy mondatba, van, amikor még egy tekintet is elég? Isten szava életre hívó szó. Azt mondja, hív segítségül engem, imádkozzál hozzám, légy velem beszélő viszonyba, lépj velem élő közösségre, mert akkor meg tudlak gyógyítani. De kedves testvérek, nekünk kell eldönteni, hogy kivel beszélgetünk, ha szenvedünk, kihez megyünk, ha betegek vagyunk, hogy elége nekünk az élő Isten valós jelenléte, és aztán úgy vele együtt tudunk menni az orvoshoz, vele együtt tudunk könyörögni az orvosnak bölcsességért, szívért, lélekért, megfelelő gyógymódért. Nem mindegy, hogy milyen gondolatmenettel, Istenben megújult gondolattal, hogy Istentől eltávolodott gondolattal szenvedünk, és vagyunk a betegség állapotában. Azt mondja Jakab, mert ilyen az élet, hogy nem csak szenvedés és nem csak betegség van benne, hanem öröm is. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Hát kedves testvérek, nekünk igen nagy az örömünk a mai napon. mert mi a mai napon bemehettünk a Magyarországi Református Egyházának zsinati ülésére, ahol a mai napon igen nagy megtiszteltetésért mindnyájunkat, de legkiváltképpen hűséges egyház tagunkat, a diakóniai csoport tagját, Bai Lászlóné Magdika nénit, akit kitüntettek, mondhatom így, a kis Ferenc díjjal. De nagy dolog volt, amikor az ő életútját felolvasta a laudáció szerint a lelkipásztor, és nem hallottunk benne egyebet, mint próbatételeket, hogy mennyi mindenen vezette át az ő törékeny életét az Úr. Volt abba szenvedés, volt abba betegség. Öröme van-e valakinek? Hát ami én kibeszélhetetlen, hogy az Isten felemeli az erőtlent, az összetörtet, a gyöngét, és szolgálatra hívja el, és betölti, és alkalmassá teszi. Szenved-e át valaki közöttetek? Betege? Van-e öröme? Forduljon az Úrhoz. Úgy folytatja Jakab apostol, hogy ha beteg valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. S a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt. A korabeli, különösképpen a keleti egyház, de az ősegyház mindenképpen a betegek kenetének a gyakorlását építette fel Jakab apostol levelének eme igéire. Ez azt jelentette, hogy a püspök által megszentelt olajat hazavitték, és a betegre rákenték homlokára, vagy a beteg testrészre, és a családtagok az otthoni szeretett környezetben imádkoztak a beteg gyógyulásáért. Súlyosabb helyzetbe pedig az elöljárókat hívták ki. Az eredeti szövegbe kimondottan ez áll, ha beteg valaki közöttetek, hívja meg magához a gyülekezetnek a véneit, a vezetőit, akik kipróbáltak a hitben, akik már sok mindent megharcoltak, sok tusakodáson átmentek. Hívja meg őket, de szépen fogalmazza meg. Kedves testvérek, nincs annál nagyobb fájdalom, amikor már csak a ravatalhoz állhatunk oda, mert a beteget nem láthattuk, a tusakodóhoz nem szólhattunk, a ravatalnál már nagyon nehéz megszólalni, már csak az élőkhöz szólhatunk, ez is nagy lehetőség. De amikor tusakodik egy élet, amikor nagy beteg, vagy egészen eljut a halál mesdjéjének a széléhez, akkor lenne a legnagyobb szükség arra, hogy ne a koporsója vagy az urnája fölött szólaljon meg az ige, hanem a beteg ágyon. Kedves testvérek, nagy próbatétel ez lelkészeknek is, mert hogy szoktuk mondani, nem látunk át a falakon. Nem igazán tudjuk sokszor feltérképezni, hogy ki az, aki beteg, hogy kikér is kéne imádkozni. Ezért is szoktunk általánosan is imádkozni a betegekért. Ebbe benne van a gondolatunkra, a szívünkre rábízott betegeknek sora, s mindazok is, akikről tudatosan nem tudunk, de mégis imádkozunk értük. A hitben járó keresztjén ember, ha beteg, segítségül hívja a mindenható Istent, és a gyülekezet elöljáróit is. Miért? Hogy imádkozzanak érte. Mondhatnánk azt is, hogy ez a gyülekezet rendje. És olyan szép, hogy kenjék meg olajjal. Tudnunk kell azt, hogy a korabeli ókori világban az egyik legkedveltebb gyógyszer volt az olaj. Mégpedig az ókori Róma egyik orvosa Galénusz mondta azt, hogy a legkiválóbb gyógyszer az olaj. Például, amikor a gladiátorok nagy küzdelmek előtt álltak, azzal erősítették őket, hogy bekenték a testüket olajjal, és átmozgatták az izmaikat, ízületeiket. Kenjék meg olajjal, Van ennél egy még drágább kenet, ez pedig az Isten szent lelkének a kenete. Amikor az Isten lelke legbelül érinti meg az ember beteg testrészét, lelkünket és elménket, ez tud hozni igazi gyógyulást a mi életünkre. Kedves testvérek, mi nem hiszünk abba a kuruzsló távgyógyításba, ami sokszor a TV csatornákon megy. A gyógyulás feltétele a pénz befizetése. Milyen világ ez? Kiknek van a gyógyulás? Azoknak, akiknek vagyonjaik vannak? Kik meg tudják fizetni? Ebből is láthatjuk Isten szeretete milyen határtalan, és hogy ő nem személyválogató. Bárki hívhatja őt. Egykoron így tartják számon ezt a történetet, hogy maga egy evangelizátor volt az, aki Erzsébet királynőnek a fogadására meghívást kapott, és hát egy elég lényegre törő kérdéssel tisztelgett a királynő előtt, mégpedig az, hogy ismeri-e a legfontosabb hívó számot. Hát nyilvánvaló, hogy a királynő is a három hívó számra gondolt, ami nyilvánvaló, hogy a telefonkönyvek legelején is van, de hát az evangelizátor elmondta, hogy nem, ő a Zsoltár 50-15-re gondol, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megsegítelek téged, te pedig dicsőítesz engem. Kedves testvérek, elég ezt az egy hívószámot tudni. Otthonunk csendjébe, amikor ránk tör a szenvedés, a lelki teher, amikor elhordozhatatlanná válik, amikor az élet gondjai összeszorítják a szívünket. De jó, hogyha tudjuk ezt a hívószámot, az Isten elérhetőségét, mert az imádságnak nagy ereje van, mégpedig az igaz ember buzgó könyörgésének, erről tesz hitvallást Jakab apostol, és arról, ahogyan Illés imádkozott. Tudjuk, hogy Akháb király és Jezabel igen nagy túlerőt jelentett Illés próféta élete számára. Nem test és vér ellen folyt a küzdelem, de mégis ez az uralkodó házas pár testesítette meg Illés próféta számára a nagy próbatételt. És imádkozott, jelet kért az Úrtól, hogy a nép számára megmutathassa, hogy hatalmas Isten az Úr. Illés imádkozott, és nem volt csapadék több mint 3 éven át. Aztán imádkozott, és az ég megnyílt, és esőt adott. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Az igaz azt jelenti, hogy Krisztusban megigazított, helyretett életű, helyretett lelkű és gondolatú ember. Amikor Isten nevében, Jézus Krisztus nevében könyörög, ott erők szabadulnak fel, mert tetszik az Istennek, amikor egy hívő lélek az ő segítségét kéri. Tegyük meg ezt ezen az estén, és újból, mert arról szól a zsidókhoz írt levélnek buzdító szava, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, a szenvedések és fájdalmak idején is. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Hát kedves testvérek, amikor valakinek fáj a foga és halogatja, hogy majd elmúlik, és aztán napról napra nagyobb a fájdalom és elviselhetetlen, és már gyulladás van, és már gyógyszer kell majd rá, hogy a gyulladást lehozza, mert egyébként még hozzá sem tud nyúlni a szakorvos, és aztán a kezelés végén azt mondjuk, hogy de ostobák voltunk, hogy ennyi ideig vártunk. Hát nem egyszerűbb lett volna egyből orvoshoz fordulni, mint annyit szenvedni? Szenved-e valaki közöttetek? Betege? Forduljon az Úrhoz. hívja segítségül, mert ő válaszol. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és hálás a mi szívünk, Urunk, mert a szenvedések kohójába, amikor bevezeted a testünket, lelkünket, gondolatainkat, Urunk, ezt nem azzal a céllal teszed, hogy mi ebbe belepusztuljunk, hogy ebbe összeomoljon az életünk, a jövőnk, hanem azért viszel be bennünket, Urunk, a próba tételek tüzes kemencéjébe, hogy megedzél, hogy megerősítsél, hogy hitben növekedést adjál, és hogy örök életre hozzál elő bennünket a próba tételek helyeiről. Te látod, Urunk, hogy eddig mennyi tüzes kemencén jutott át az életünk, és te látod, hogy tudtunk-e növekedni, vagy hiába való volt a próba tétel. Meghajlunk előtted, Urunk, és a te hatalmasságod előtt, és esdve kérünk téged ezen az estén is. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy először te hozzád forduljunk, hogy először téged hívjunk segítségül, és veled együtt könnyebb lesz gondolkodni, könnyebb lesz az első lépés, akár az orvoshoz való fordulás, akár életünk rendbe tételének az első lépése. Légy irgalmas, Urunk Jézus Krisztus, és légy a mi segítségünk. Szeretnénk ezen az estén is hálát adni neked a mai napért. Szeretnénk hálát adni neked szeretetedért. Szeretnénk hálát adni azért, hogy a te szolgáidat megbecsülöd, és szeretettel örvendezteted meg minnyájunk életét. Szeretnénk eléd hozni a betegeket, betegeinket, családainknak betegeit. Kérünk, Urunk, légy irgalmas hozzájuk, és gyógyítsd meg testüket, lelküket, gondolataikat. Esedezünk, Urunk, mindazokért, akik kórházakban vannak, vagy akik műtétek előtt vagy utáni állapotba. Várják, Urunk, a te gyógyító hatalmad áradását. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, azokat is, akik gyógyíthatatlanok, akik rákos betegek. Kérünk, Urunk, adj számukra erőforrást a hitben, hogy arra az életre készüljenek, amelynek valóságába veled tudnak belépni az el nem múló életbe. Könyörgünk, Urunk, itt Miskolcon is a hospice osztályért, az ott levőkért, a szenvedőkért, a betegekért, az orvosokért, a nővérekért. Kérünk, Urunk, adj számukra erőt az erő fölötti szolgálathoz. Szeretnénk könyörögni itt Miskolcon is minden egyes orvosért, ápolóért, a kórházakban, a házi orvosi rendelőkben folyó munkákért, a gyermekgyógyászokért. Szeretnénk könyörögni, Urunk, a gyekben folyó munkáért, szolgálatért, hitébresztésért. Szeretnénk, Urunk, könyörögni, hogy légy a gyászban megtört szívekkel. Bárkit is gyászoljanak, bárkinek a hiánya is legyen elviselhetetlen. Kérünk, Urunk, ne hagyd őket árván, légy vigasztalójuk és segítőjük. És szeretnénk, Urunk, könyörögni saját személyes életünkért, családunkért, gyülekezetünkért, Miskolc város minden egyes lakosáért. Kérünk, Urunk, hogy terjeszd ki ránk áldó kezedet. Légy irgalmas, Urunk, hozzánk, hogy soha ne feledkezzünk meg imádkozni minden emberért, imádkozni, Urunk, a vezetőkért, az elöljárókért, mindazokért, akiknek a döntésein múlhat béke vagy háború. Kérünk, Urunk, hogy adj bölcsességet, itt Európában is, s engedd meg, hogy a kereszténység megújulhasson, a vallásból élő hit lehessen. Könyörülj meg, Urunk, az egész teremtett világon, s hallgass meg minnyájunk lelkének könyörgését, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.